Ha csak Isten hangja, a kinyilatkoztatott igéjének a hangja nem hatol be hangosan és egyértelműen a te és az én szívembe. Különben elmegyünk figyelembevétel nélkül amellett, amit Isten tesz, tett és még tenni fog. Ajándékozzon meg az Úr kegyelemmel, hogy az ő hangja, az ő igéjének a hangja mindig fennhangon, egyértelműen és tisztán hallható legyen. Pál apostol azt írja, ha a trombita egy érthetetlen hangot hallat, kikészül fel, és fegyverkezik fel a harcra. Legyen, hogy Isten trombitájának a hangja valóban egy megkülönböztető, pontosan kivehető hangot és csengést adjon mindazok számára, akik szellemileg ráhangolódtak. És én azt mondom nektek, lehet egy hangszeren nagyon is olyan pontossággal játszani, és még mindig léteznek olyan emberek, akik teljesen feltűnően falsul énekelnek. Ugyanígy van ez Isten igének hirdetése esetében is. Ez még olyan tisztán és még olyan egyértelműen összhangban lehet Isten igéjének a jegyzeteivel, és néhányan mégis eltévesztik a helyes irányt. Ajándékozzon meg Isten engem és mindannyiunkat kegyelemmel, hogy valóban összhangban legyünk, ahogy Branham testvér olyan szépen fogalmaz, összhangban legyünk az íge szerzőjével, amikor előadjuk és meghallgatjuk, ami meg van írva benne. Nekünk, Isten gyermekeinek tehát összhangban kell lennünk Istennel, teljesen ráhangolódva. Hiszen észreveszitek, hogy a hangszerek hangolva vannak először, és amikor megfelelően hangolva lettek, akkor mindannyian részesülünk a zene gyönyörűségében. Isten népének is rá kell hangolódnia, és csak is Isten ígéjének a hangjegyei szerint. Ahhoz mérten. Nem a szerint, amit egy felekezeti gyülekezet vagy egy személy mond, hanem úgy, ahogy Isten kinyilatkoztatta azt kegyelemből. Lehet egy Istentől érkező szolgálatot bármilyen gyönyörűvé megmintázni, mindenféle dolgokkal kitűnően dekorálni, de a lényeg nem lesz meg, ha csak nem hangolódunk rá Istenre, a szerint, amit ő kinyilatkoztatott az ő igéjéből. Ma szeretnék Isten hitelességéről, az ő megbízhatóságáról beszélni, és ezzel kapcsolatosan szeretnék néhány ígeszakaszokat felolvasni az Úr segítségével, és röviden utalni az egyes ígeszakaszokra. A Rómaiakhoz írt levél 3. fejezetével kezdünk, és itt az első verstől olvasunk. Róma 3. fejezet az első versétől. Mi marad még a továbbiakban egyáltalán a zsidók kiváltsága a pogányokkal szemben, vagy mi maradjon a körülmetélkedés előnye, vagy haszna? Végül is minden szempontból sok minden. Először is az, hogy Isten ígéretei rájuk lettek bízva. Mert nem, de úgy van, hogyha némelyek hűtlennek bizonyultak, vajon az ő hűtlenségük semmissé teszi-e, vagy érvényteleníteni fogja Isten hűségét, sohasem többé. Sokkal inkább fennálló az, hogy Isten szava hihető. Jó lehet minden egyes ember hazug. Amint megvan írva a Zsoltár 51.6-ban. találtas igaznak, vagy szavahihetőnek a te szavaid van, és maradj győztes, amikor bíráskodnak veled. Főleg ez a gondolat. Isten igaz, vagy szavahihető marad. Ez a három szó többet kifejezésre juttat, mint amit jelenleg fel tudunk fogni. Az ember őszinte szívvel mond valamit, utólag nem tudja megtartani, amit mondott, noha jó szándékkal tette, de nem tudja megvalósítani. Isten azonban egészen más. Ő a világ megalapítása előtt elkészítette a megváltással kapcsolatos üdvtervét, és azt véghez is viszi. Ő minden cselekedetében hűséges és szavahihető marad, még akkor is, ha minden ember hűtlen lenne, vagy minden ember hazug lenne, vagy hazug is. Arra, amit Isten mondott, sziklaszilárdan építhetünk, és arra támaszkodhatunk. Itt az volt a kérdés, hogy a zsidóknak van-e előnyük a pogányokkal szemben. És az első dolog, amit az apostol megállapít, hogy jól lehet megkapták a körülmetélést, és az ígéreteket is. De meg fogjátok látni, hogy ugyanez az apostol eléggé felszínre hozza az igazságot és a dolog valódiságát. És azt mondja már itt a Róma 2.28-ban, mert nem az a zsidó valójában, aki láthatóan kívülről az, és a körülmetélkedés nem abban áll, ami külsőleg test szerint a hústesten történik. Nem. Az a zsidó, aki belsőleg is az, és a körülmetélkedésnek a szívben kell megvalósulnia, szellem szerint, vagy szellemben, nem pedig betű szerint. Itt az apostol a szívnek a szellem által történő körülmetéléséről beszél. Nem a test körülmetéléséről, ami külsőleg a betű szerint történt, hanem a szív körülmetéléséről, amit egyetlen ember sem tud elvégezni, amit csak Isten tud elvégezni, te benned és én bennem. Ma voltak éppen nem azt kérdeznénk, ki az igazi zsidó, ma sokkal inkább azt kellene kérdezni már most, ki az igazi keresztény Isten szemében. És akkor az emberek azt mondanák, mi azok vagyunk, mert részesültünk a keresztségben, és így tovább, még akkor is, ha az csak egy külső vízzel való locsolás volt. De az emberek erre hivatkoznak, és azt hiszik, hogy keresztények, mert végrehajtottak egy úgy nevezett keresztény jellegű eljárást, ami még csak nem is bibliai. De külsőleg azt mondják, hogy keresztények. Itt feltevődik a kérdés, ki az igazi zsidó? Ma feltehetnénk a kérdést, kicsoda egy igazi, szavahihető keresztény. Nos, nem az, akin külsőleg elvégeztek és végrehajtottak egy bizonyos cselekményt, hanem az, aki belsőleg is az, aki átélte és megtapasztalta magán a szellem általi körülmetélést az íge kardjának segítségével a szívében. Amint tudjátok, a körülmetélés eléggé fájdalmas dolog volt, és azon keresztül az emberek újra és újra emlékeztetve lettek az eredendő bűnre, és magukon hordozták ennek a jelét. De itt, az új szövetségben arról van szó, hogy felismerjük, hogy a bukás jóvá lett téve számunkra. A felemelésünkre szolgál Jézus Krisztus, ami Urunk által. Nem tekinthetünk csak Ádámra vissza, és nem csak azt mondhatjuk, hogy vele együtt elestünk, hanem Krisztusra, Jézusra, ami Urunkra kell feltekintenünk, és hitben azt kell mondanunk, ő általa, a második Ádám által új életre jutottunk, ami Istenünk kegyelme által. Itt az apostol nagyon világosan kijelenti, aki belsőleg az, és körülmetélkedésnek, és a körülmetéskedésnek a szívben kell megvalósulnia, nem pedig a betű szerint. Éppen az imént mondtuk el ezt, hogy a körülmetélés Isten szellem által, a szellem éles kardjával kell megtörténnie, és a szellem kardja Isten ígéje. És minél élesebb a kard, annál kevésbé lehet érezni a fájdalmat. Egy tompa kés semmire sem jó. Ha viszont hajszál éles, borotva éles, akkor könnyen vág, és a vágás szinte még láthatatlan. Isten feltárta az ő ígéjét egy csodálatos módon. És hányszor hallottuk már ezt Branham testvér szájából, nevezetesen a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. verséből való idézetet, mert Isten szava élesebb és hatásosabb, mint bármely kétélű kard, és áthatol addig, amíg el nem választja a lelket a szellemtől, a csontot a vellőtől, meg nem különbözteti. Mikor hatol át? Amikor éles, és a Szent Szellem átütő erőt adott neki. Pünkösd napján a Szent Szellem volt az, aki az íge hirdetést arra használta, hogy áthatoljon az emberek szívé, mint egy kard. És ott, ahol Isten ígéjének hirdetése alatt, a Szent Szellem, a Szellem kardjává teszi az ígéből eredő szavakat, és lehetővé teszi, hogy az áthatoljon a te szívedbe és az enyémbe, a te lelkedbe és az enyémbe, csak ott történhet valami maradandó, ami az örökkévalóságig érvényes. Különben feledékeny hallgatói vagyunk, és soha nem leszünk az íge cselekvői. Majd az apostol befejezésül ezt mondta. Az ilyen ember dicsérete nem embertől, hanem Istentől származik. Istentől ered. Az olyan ember, akiben Isten véghez vitt valamit, ne dicsekedjék úgy, mintha ő maga hozta volna létre a dolgot, hanem ahogy megvan írva, aki dicsekedni akar, azt dicsekedjék az Úrral. Az ilyen ember dicsérete nem az emberektől származik, olvassuk itt a Római Levél 2. fejezetének utolsó versében, hanem a dicséret Istentől származik. zárójelben ebben a fordításban ez áll, az ilyen ember elismerése. Isten felismert minket Krisztusban. Elfogadott bennünket az ő tulajdonának. A Jézus Krisztusban, a mi Urunkban való hit által az övéi vagyunk. Most pedig ismét a Róma 3.3. harmadik versének a hangsúlyozása. Mert nem de, ha némelyek hűtlennek bizonyultak, vajon az ő hűtlenségük semmissé teszi-e Isten hűségét, sohasem többé. Szeretett testvéreim és testvérnők az Úrban, Isten szavahihető marad, és amit ő megígért, azt minden bizonnyal be is tartja, mivel még mielőtt megígérte volna, tudta, hogy képes lesz azt teljesíteni is. Már most, ha egyesek hűtlenné váltak, akkor azt kell mondanunk, hogy ők még nem tapasztalták meg Isten hűségességét a szívük mélyén. Az meg lehet, hogy Isten ígének a hirdetése alatt ültek, de a kérdés az, hogy Isten ígéje el tudta-e érni azt, meg tudta-e valósítani azt, amire el lett küldve. Mert nem csak az íge hirdetés számít, nem csak azon múlik, hanem az isteni kinyilatkoztatás hatásán a te szívedben és az enyémben az ő drága és szent ígéjének szellem által kimunkált íge hirdetése alatt. Csak ott lesz képes az Úr megdicsőíteni önmagát. Ezután arra a kérdésre, hogy vajon az emberek hűtlensége semmissé teheti-e Isten hűségét, jön a válasz, soha többé. Sokkal inkább fennáll az, hogy Isten szavahihető, még ha minden ember hazug is. Isten szavahihető semmi más szóba sem jöhet. És mi, mint emberek, talán azt gondoljuk magunkban, hát én mégsem vagyok egy hazudozó. Figyeljetek, már ez a gondolat is hazugság. Amikor a Biblia azt mondja, hogy minden ember hazug, akkor ez az igazság, és ha ezt beismerjük, az segítségünkre lesz. És elismerjük, hogy mindannyian kudarcot vallottunk. És ugyanúgy tanúságot teszünk arról is, hogy Isten igaz, szavahihető marad, és hogy az ember hűtlensége nem teszi semmissé az ő hűségét. Az ő hűségére mindvégig számíthatunk. Egész végig. És mi is arra vagyunk hivatottak, hogy hűségesek legyünk, mint halálig. Nem csak mint halálig, hanem a halálba is hűségesen bemegyünk. Miért? Mert ő, aki az élet, lejött, és hűséges volt minden tekintetben. Mit olvasunk a zsidókhoz írt levélben? Mózes hűséges volt, mint szolga Isten házában, és Krisztus, mint Isten fia, hűséges a saját házában, és az ő háza mi vagyunk. Az ő hűsége megmutatkozik az ő népe között. Tudjátok, a hitetlenek annyira szeretnek Isten igazságtalanságáról beszélni. Aztán, amikor megkérdezzük őket, tőlük, hogy hisznek-e egyáltalán Istenben, azt mondják, hogy nem. De azelőtt még azt mondták, hogy Isten igazságtalan. Amikor megengedi ezt a katasztrófát, meg egy földrengést ott, meg egy éhínséget amott, szívfájdalmat itt, és így tovább, akkor azt mondják, hogy ő igazságtalan. És utána azt mondják, hogy egyáltalán nem is hisznek benne. Számunkra, akik teljes szívünkből hiszünk Istenben, ő igazságos mindenben, amit tesz. Lehet, hogy ezt nem értjük, és azt mondjuk, miért kell ennek most így lennie? Miért nem lehetett másképp? Nos, emiatt ne aggódjatok. Ő ismeri az útat, ő ismeri az időt. Ő a tanácsadó, az erő, az örökkévaló atya, a békesség fejedelme. Ő kézen fogott minket, és vezet is minket. Megmaradt sokkal inkább annál, hogy Isten szava hihető, jó lehet minden egyes ember egy hazug. Amint megvan írva az írásban. Találtass igaznak, vagy szava hihetőnek a te szavaidban, és maradj győztes, amikor bíráskodnak veled. Egy ember, aki megtapasztalta a megigazulást, a Jézus Krisztusban vetett hit által, Isten által igaznak lett nyilvánítva. És nem tudom, hogy már említettem-e ezt itt korábban, de egy prédikációban, amit most fordítottunk le a közelmúltban, Branham testvér azt mondja valakiről, aki eljött hozzá, és a következő szavakat mondta. Bár csak én is olyan ártatlan lennék, mint ez a gyermek itt, akiért most éppen imádkozva lett, hogy meg legyen áldva. És Branham testvér ránézett, és azt mondja, testvérem, te ezt nem értetted meg, de hiszen te ártatlanabb vagy, mint ez a csecsemő, aki épp most lett oda szentelve az Úrnak. És persze a férfi teljesen megdöbbent, tényleg elakadt a szava, és azt mondja, igen, hogy érted ezt? Annyi mindent tettem már ebből és abból is az életemben, majd azt mondja Branham testvér, testvérem, figyelj rám, ez a baba bűnben született, és éppen úgy szüksége van Isten kegyelmére, te pedig már részesültél Isten kegyelmében, hiszen meglettél mosva a bárány vérében. Ezt meg kell értenünk. A megváltás nem olyas valami, ami még előttünk áll, hanem ez megtörtént, te érted, és én értem, a Golgotai kereszten kegyelemből. Most ez a mondat itt. Találtass igaznak, vagy szavahihetőnek a te szavaidban, és maradj győztes. Azt tudjuk, hogy Jákob birkózott Istennel, és ennél fogva győztes lehetett. Ő egy hős volt, egy harcos Isten fejedelme. Nekünk is győztesen kell kikerülnünk Jézus Krisztus, ami Urunk által, aki dicsőségesen győzedelmeskedett a Golgotai kereszten. És ha ahhoz a sokasághoz tartozunk, akiket ő megváltott, akkor győztesen fogunk kikerülni. A kristálytenger mellett mi leszünk azok, akik ott állunk? Mi leszünk azok, akik énekelni fogjuk az új éneket? Mi leszünk azok, akik felajánljuk a dicséretet és a dicsőséget a mi Istenünknek? Te és én. Mi sohasem kerülhetünk sohasem kerülhetnénk győztesen ki önmagunktól. De hiszen erre már rájöttem, és biztos vagyok benne, hogy mindannyian rájöttünk erre. Röviddel ezelőtt valahol egy testvérnő azt mondta, Frank testvér, nem is tudtam, hogy képes vagyok ilyen dolgokra. Egy ember ember maradt, és az továbbra is, de Isten Isten, és az is marad. És így sziklaszilárdan támaszkodhatunk ő rá, és az ő szavára. Találtass igaznak, vagy szavahihetőnek a te szavaidban, és maradj győztes, amikor bíráskodnak veled. Néha úgy van, hogy az ellenség mindent kétségbe akar vonni tőlünk, és azt mondja, ha te egy Isten gyermeke lennél, ha valóban hinnél, és mindenkihez egészen másképpen jön, és lassan, de biztosan elkezd bennünk kételyeket vetni. Valamilyen kételyeket. Úgyhogy akkor hirtelen már nem látjuk a golgotai győztest magunk előtt, és biztosak vagyunk benne, hogy a verességnek el kell jönnie. De amikor Jézusra, a Golgota győztessére tekintünk, rájövünk és felismerjük, hogy az ő győzelme a mi győzelmünké vált az kegyelméből. Mi győztesekké lettünk téve, de nekünk győzteseknek kell maradnunk, ragaszkodnunk kell ahhoz a győzelemhez, amelyet kegyelemből kaptunk a Golgotán. Ehhez szeretnék felolvasni a 8. fejezet 37. versétől, Római levél 8. fejezet 37. versétől. Itt sok mindent felsorolt Pál apostol, ami nő keresztül ment, majd ezekkel a szavakkal fejezi be. Te miattad gyilkolnak, vagy öldösnek bennünket egész nap. Száműzöttek, vagy kiközösítettek vagyunk, mint a levágásra szánt juhok. Nem, mindezeken a nehézségeken át messze diadalmaskodunk, felsőbbrendűek vagyunk, azáltal, aki szeretett minket. Pál apostol megadja itt a forrást, a győzelem eredetét, amely hozzáférhetővé lett számodra és számomra. Mindezekben messze győzedelmesek vagyunk. Egy másik fordítás szerint messze fölötte állunk mindezeknek a dolgoknak, és Isten felemel minket a porból. De most ő általa, aki kiragadott minket az ő szeretetével, de hiszen ez a minden, és a mindennek a teteje. Nem a saját képességeinknek tulajdonítani valamit is, hanem azt mondani, Uram, te általad történt az én megmentésem, az én szabadításom, az én megváltásom, az én győzelmem, minden, amim van, Uram, tőled van. Hálát adok neked érte, és minél hálásabbak leszünk, annál inkább megdicsőítheti magát Isten, és megerősítheti az ő szavát. Nem, mindezekben sokkal inkább győzedelmesek vagyunk ő általa, aki szeretett minket. Ő kiragadott téged és engem az ő szeretetéből. Szeretetével. Most azzal érvelhetsz, hogy igen, mi legyen az összes verességeimmel, de ugyanezt mondhatom én is, és Isten minden embere, és Isten minden népe ugyanezt valhatta volna. De ma nem erről van szó, hogy te és én, hogy a mi kudarcainkra tekintsünk, ma arra nézünk, aki úgy megkísért, akit úgy megkísértett az ördög, ahogy még senki más nem kísértett meg, és aki győztesen felülkerekedett, hogy elvérezzen érted és értem a Golgotai kereszten, hogy téged és engem győztessé szenteljen. Halleluja! Mi meg lettünk váltva, és győztesek leszünk Istenünk kegyelme által. Most azt fogjátok mondani, igen, hogyan és mikor legyen ez meg. Hogyan, ezt már felolvastam nektek, és ki által, nevezetesen azáltal, aki kiragadott minket az ő szeretete által, azáltal fog megtörténni, hogy mikor, azt ő tudja a legjobban, és ő nem fogja megengedni, hogy mi határozzuk meg az időpontot. Aztán van egy másik drága és szent ékénk itt a rómaiakhoz írt levél 4. fejezetének 11. versében. Róma 4. fejezete a 11. verse. És a körülmetélkedés külső jelét akkor kapta meg annak hitből fakadó igazságnak a pecsétjeként, amelyet a körülmetéletlenség állapotában birtokolt. Itt Ábrahámról van szó, akinek el lett ismerve a hitből fakadó igazságossága, és pecsétként megkapta a külső körülmetélkedés jelét. Ma Istennek arról a pecsétjéről beszélünk, amely a belső körülmetélésben áll, a szív körülmetélésében. Isten pecsétje pedig a Szent Szellem. És a Szent Szellemet nem néhány külsőlegesen megjelenített dolog képviseli, hanem a szívünk legmélyén megformálódik a Jézus természete, és ez megnyilvánul a te életedben és az enyémben is. Itt az Ábrahám esetében ez egy külső körülmetélés volt, a hit belső igazságosságának a külső pecsétje. Nálunk az Új Szövetségben ez egy belső körülmetélés, és egy belső jel a szívünkben, hogy Isten elfogadott minket Krisztusban, és ránk nyomta az ő pecsétjét. Pál apostol ezt a következő szavakkal fogalmazta meg itt a Korintusiakhoz írt levélben. 2 Korintus 1, a 21. vers. De aki minket veletek együtt szilárdan megalapozott Krisztusban, vagy Krisztusra, és felkent minket, az az Isten. Ő az, aki felbélyegezte ránk az ő pecsétjét is, és a szellemet adta nekünk zálogul a szívünkbe. Az Ószövetségben egy pecsét volt, hogy ezt a hitből fakadó igazságosságot Isten elfogadta. Az Új Szövetségben ez az ő pecsétje, hogy a Golgotán elvégzett és tökéletesített munkájának a lenyomatát megjeleníti, ami benned megvalósul, és ezért elvezett a Jézus Krisztusban vetett hit általi út a bűnbánathoz, a keresztséghez, és a Szent Szellemmel való betöltekezéshez, a Szellemmel való elpecsételéshez. Pál apostol ezt így fejezi ki itt. Ő az, aki megjelenítette rajtunk az ő pecsétjét is. Nem csak egy valamilyen pecsétet, hanem az ő pecsétjéről van szó. Testvérek és testvérnők, hadd értsük meg ezt ma egyszer s mindenkorra. Ez az ő kegyelme, az ő ígéje, az ő vére, az ő élete, az ő szelleme. De hiszen minden az övé, de ő megajándékozott vele téged és engem, és ezért hadd legyünk hálásak neki. Most pedig mindezeknek a dolgoknak a részesseivé lettünk. De aki minket veletek együtt szilárdan megalapozott Krisztusra, és felkent minket, olyan szilárdan meg kell legyünk szilárdulva Krisztusban, vagy Krisztuson, hogy a legnagyobb viharok se tudjanak megdönteni bennünket. Sokan azt hiszik, hogy szilárdan állnak a lábukon, és hirtelen ide-oda sodródnak, vagy még fel is borulnak. Az meg lehet, hogy külsőleg semmit sem képviselünk, és semmit sem jelentünk, de hadd legyen megtalálható egy belső isteni minőség a te szívedben és az én szívemben. Valami, ami nem érhető el emberi mércével, ami valóban csak Istentől származik. De aki minket veletek együtt szilárdan megalapozott Krisztusra, és felkent bennünket, az az Isten. Ő az, aki felbélyegezte ránk, vagy megjelenítette rajtunk az ő pecsétjét. Hát nem, egy csodálatos szava ez az ígének, ő megjelenítette rajtunk az ő pecsétjét. Ő szilárdan megalapozott minket. Ő fel akar kenni minket az ő kenetével, betölteni minket az ő erejével, megeleveníteni minket az ő szellemével. Ő meg akarja jeleníteni az ő pecsétjét a te szívedben és az enyémen. Miután hatékonyá tette az ígét a te életedben és az enyémben. A jelenések könyve 15. fejezetében hadd olvassunk még gyorsan Isten igazságosságáról, az ő szavahihetőségéről. Jelenések 15, itt ez a harmadik vers, amit az Ó és Új Szövetségi megváltott sokasága énekel. Ez áll itt írva, ők pedig énekelték Mózesnek Isten szolgájának az énekét, és a bárány énekét. A következő szavakkal, nagyok és csodálatosak a te műveid, vagy alkotásaid, ó Uram, mindenható Isten, igazak és szavahihetőek a te útaid, ó te nemzetek királya. Isten szavahihető, az ő szava, és minden, amit tesz, igaz és szavahihető marad. De mi is át kell, hogy hatódjunk Isten ezen igazságosságától, az ő szavahihetőségétől. Egy más út nem létezik, és felolvasom nektek a Szentírásból, hogy tudjátok, hogy át lettünk ültetve vagy helyezve Krisztusban. Első János 5. fejezete a 18. verstől. Első János 5. a 18. verstől. Azt tudjuk, hogy mindenki, aki Istenből lett nemzve, vagy Istentől lett nemzve, vagy született, az nem vétkezik, hanem aki Istentől született, az megőrzi önmagát, és a gonosz nem érinti meg őt. Már most azt mondhatjátok, igen, ha ez igaz, és a ha szó kifejezéstől megkímélhetitek magatokat. Ez határozottan így van, mert Isten ígéje ezt mondja, akár így látod, akár még nem látod így. Ez semmit nem számít. Itt meg van írva, hogy megőrződik, és a gonosz nem érinti meg. De hiszen tudjátok, amikor a sátán eljött az Úrhoz, és beszélt neki Jóbról, akkor Isten az Úr engedélyt adott a sátánnak, hogy csapásokkal ütlegelje Jóbot, de a lelkéhez, az életéhez nem nyúlhatott hozzá. És itt van a lényeg. Pál apostol azt mondja, hogy a sátánnak egy angyala ököllel veri őt, és már háromszor kérte az Urat, hogy vegye el róla ezt a dolgot. Az Úr pedig egy választ ad neki, és azt mondja, elégedj meg az én kegyelmemmel. Egyáltalán nem adott neki semmiféle magyarázatot, hogy Pál ez ezért vagy amazért van, nem mondott más, csak azt, hogy légy megelégedve az én kegyelmemmel. Egy ember, akit a sátán ököllel vert, de az ő lelkéhez nem volt szabad hozzányúlni. Szeretteim, mi is elhihetjük és elmondhatjuk ugyanezt. Még akkor is, ha az ördög lecsap ránk, mint egy ordító oroszlán, és még akkor is, ha öklöket érzünk, egy dolog biztos, aki Istentől született, Istenből született, az szellemileg átkerült Krisztus Jézusba, és a sátán nem tud minket érinteni, mert Jézus Krisztusban vagyunk, ami megváltunkban. Ő vádolhat ugyan minket, ez igaz, de az Úr visszautasítja őt. Ő megvéd, ő megoltalmaz minket, ő a mi szószólónk. De most jön valami egészen dicsőséges. Mi tudjuk, tisztában vagyunk azzal, hogy Istenből vagyunk. Hát nem, egy dicsőséges felismerés ez. Mi tudjuk, tisztában vagyunk azzal, hogy Istenből vagyunk, miközben az egész világ szörnyű állapotban van. És ezzel a tudatossággal még nem ér véget a dolog. Üdvteli tudatosság, Jézus az enyém. Halleluja! Ez egy isteni tény és valóság. Fogadjátok el úgy, ahogy van, és ne hagyjátok, hogy az ellenség elhomályosítsa a szemetek elől, és megkérdőjelezze azt, ami olyan drágán lett értünk megszerezve a Golgotai kereszten. Itt van még egy második tudatosság. A 20. versből olvasom fel. 1. János 5.20. Mi pedig tudatosak vagyunk afelől, hogy az Isten fia eljött, és értelmi ítélő képességet adott nekünk, hogy felismerjük az igazat, a szava hihetőt, és mi az igazban vagyunk, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz, a szava hihető Isten, és az örök élet. Hát nem csodálatos, szava ez az ígének. Ó, mondjátok legalább a szívetekben, amen, igen, így van ez. Még ha nem ismeritek hangosan kimondani, néha egy kicsit nehezünkre esik a megszólalás, amikor arról van szó, hogy dicsőséget és elismerést szerezzünk a mi Istenünknek. De néha-néha a szívünknek túl kellene áradnia, és ajkunknak nem kellene többé hallgatnia, hanem hálát kellene adnia az Úrnak. Egy köszönettel. Mi tudatosak vagyunk afelől, hogy Istenből vagyunk. Mi tudatosak vagyunk afelől, hogy megjelent az Isten fia, és betekintést, felvilágosítást adott nekünk. Halleluja! Ezzel tisztában vagyunk. Ő nem csak, hogy meghalt a Golgota keresztjén annak idején, majd feltámadt és felment a mennybe, hanem a 7 arany gyertyatartó között jár. ő kinyilatkoztatja magát ezen a földön, jól lehet, a mennyben van. És ezzel kapcsolatosan csak el kell olvassátok magatoknak a János Evangélium a 3. fejezetének 13. versét, hogy ezt egy kicsit jobban megértsétek, mert itt azt írja a János Evangélium a 3. fejezetének 13. verse. És senki sem ment fel a mennybe, azon az egyen kívül, aki a mennyből szállt allá, nevezetesen az ember fián kívül, az ember fia, aki a mennyben van. Ő két lábbal járt a földön, és ez jön ki az ajkáról, az ember fia, aki a mennyben van. Ő betölti az egész világ mindenséget. Ő mindenütt jelen való, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében. És ha most a mennyben lehetnénk, ott meglátnánk őt. És mivel a földön vagyunk, itt a földön látjuk és halljuk őt. És most eljutottam a befejező szövegszakaszhoz, amit még fel akarok olvasni. Itt azonban ne feledkezzünk meg erről az üdvös felismerésről. Mi tudatosak vagyunk afelől, hogy Istenből vagyunk. Azonban mi tudatosak vagyunk afelől, hogy az Isten fia eljött, és értelmi ítélő képességet adott nekünk, hogy felismerjük őt, az igazat, a szava hihetőt. Felismertetette már őt? Halleluja! Nem lehet másképp. Ő kinyilatkoztatta magát nekünk, és mi az igazban vagyunk. Már most, ha ő benne vagy, akkor ő megismertette magát veled, akkor felismerted őt, és ő is felfedezett téged. Észrevettétek tehát, hogy fokozatosan egyre erősebbé válik? Mi tudatosak vagyunk afelől, hogy Istenből vagyunk. Mi tudatosak vagyunk afelől, hogy az Isten fia eljött. Mi tudatosak vagyunk afelől, hogy az igazban vagyunk. Az ő fiában, Jézus Krisztusban, ő az igaz Isten és az örök élet. Sokan sok mindent tudnak, ismernek, de ha nincs meg bennük ez a felismerés, akkor mindenből hiányt szenvednek. És ha nem tudnék semmi mást, mint azt, amit most itt felolvastunk, ó, üdvös állapot az én Istenemben, már eleget tudnék arról, hogy az Isten fia azért jött, hogy megváltson engem, és hogy én ő benne vagyok, az igazban lehetek, és a rossz, a gonosz nem tud megérinteni engem, vagy minket. Noha ököllel verhet bennünket, és én még nem találkoztam senki olyannal, akivel a sátán szeliden beszélt volna, vagy szeliden bánt volna vele. Jézus Krisztus azért jött, hogy életet és teljes megelégedést adjon nekünk. És a sátán azért jött, hogy lopjon, gyilkoljon, öljön. Ezek a sátán jellemzői. Régebben soha nem értettem azt az íge szakaszt, amely ezt mondja, aki nem szereti az ő testvérét, az gyilkos. Soha nem tudtam ezt felfogni. Ma már több, mint érthető számomra. Át kell élni a gyakorlatot, aztán tudjátok, hogy milyen íze van a dolognak, és milyen is valójában. Itt, és ez az utolsó íge szakasz a Szentírásból, ha Isten is úgy akarja, ebben az Istentől érkező szolgálatban, a Jelenések könyve 22-ből. És azt kívánom, bár csak egy egész összejöveteli alkalom állna előttem ehhez a szentírási szakaszhoz. itt a Jelenések könyve 22. fejezetének a 6. versétől. Ekkor azt mondja nekem, így szólt hozzám, ezek a szavak megbízhatóak, igazak, és az Úr, a prófétái szellemek Istene elküldte az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak, miknek kell hamarosan megtörténnie. Hadd álljunk meg itt egy kis időre ennél a szövegszakasznál. A Róma 3-ban azt olvastuk, hogy Isten igaz, szava hihető. Jó lehet, minden ember hazug. Isten továbbra is igaz, szava hihető marad, és Isten továbbra is hűséges marad. Aztán azt olvastuk, hogy Jézus Krisztus azért jelent meg, hogy mi felismerjük az igazat. És akkor azzal vagyunk szembesítve, hogy mi az igazban vagyunk, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Itt pedig most meglátjuk, hogy miről is van szó. Akkor ő így szólt hozzám, ezek a szavak megbízhatóak és igazak. Mert miért? Mert az Úr szája mondta ki őket. Az igaz mondóból csak szava hihető dolgok származhatnak. Ezek a szavak megbízhatóak és igazak. Halleluja! Ha már nincs semmi más a Földön, aminek örülhetnénk, akkor mégis megörvendezhetünk Istenben és az ő szavában a Szentírás szerint. Az Úrban való örvendezés az én erőm. Ezek a szavak megbízhatóak és igazak, és az Úr, a prófétai szellemek Istene elküldte az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak, minek kell hamarosan megtörténnie. Itt nem csak egy angyalról van szó, nem csak egy vagy egy gyülekezetről, vagy egy szolgáról, hanem ő elküldte az ő angyalát, hogy jelezze, vagy megmutassa az ő szolgáinak, hogy minek kell, vagy miknek kell rövidesen bekövetkeznie. De hiszen az Ámos szavaiból tudjuk, hogy Isten az Úr semmit sem tesz, mielőtt ki nem nyilatkoztatja, fel nem tárja az ő titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. És szeretteim, ahogyan az óra elején mondtuk, mindenhol hirdetve van az evangélium. Egyesek kihagyják a keresztséget, mások a Szent Szellem ajándékozását, a harmadik a betegek gyógyítását, és mindegyik kihagy itt-ott valamit, vagy még sokat is. De Isten nem hagyhat ki semmit. És ha az úgynevezett teljes evangélium köreibe betekintünk, és nem kritikából, kritikát magamon is gyakorolhatok eleget, mert sok okom van rá, hogy ezt tegyem. Egyet azonban elmondhatok, hiszen most egy prófétai korszakban élünk, nekünk szükségünk van egy isteni tájékozódásra, és ezt az isteni tájékozódást csak a prófétai szolgálaton keresztül kaptuk meg. És talán még mindig vannak olyanok, akik azt gondolják magukba, nos, ha nem lett volna egy Branham testvér, akkor is eljutottunk volna az üdvösségre. Ezzel a témával én nem kívánok részletesen foglalkozni. Mert akkor még egy lépéssel tovább is lehetne menni, és azt lehetne mondani, ha nem lett volna egy János a Pátmos szigetén, akkor is eljutottunk volna az üdvösségre. És ha nem lett volna egy Illés próféta, akkor is eljutottunk volna az üdvösségre. És a végén mindannyiukat kiselejteztük volna, és akkor is eljutottunk volna az üdvösségre. Az embereknek szégyelniük kellene magukat, ha nem tudják tiszteletbe tartani Isten döntését, és figyelmen kívül hagyják azokat a dolgokat, amelyeket Isten tett. De hiszen Isten küldöttei esetében végül is nem egy emberrel van dolgunk, hanem az élő Istennel, aki elküldött valakit, mert szükséges volt, hogy rendbe szedjen mindent, és segítségünkre legyen, segítve legyen rajtunk. Természetesen úgy van, hogyha valaki egyszerre akar táncolni minden esküvőn, vagy minden lakodalmon, akkor egy ilyen ígéhirdetés nem éppen kellemes. De hiszen egyszer mégis ki kell mondani a teljes egyértelműséggel, amit Isten megígért, azt be is kell teljesítenie. És amikor azt mondja, meglássátok, elküldöm nektek Íjést, a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja, akkor ki vagy te, hogy azt mondjad, ó, nekünk nem volt szükségünk prófétára. Mire volt szükségünk egyáltalán? Szükségünk van a szemkenőcsre, hogy felismerjük annak szükségszerűségét, igaz-e vagy sem. És mondom nektek, nem csak, hogy szükségszerű volt, hanem nagyon-nagyon szükséges volt. Különben Isten nem ígérte volna még meg sem, és nem valósította volna meg. A szép dolog az, hogy akkor ezt mondta nekem. Az Úr nem másokhoz beszél, hanem én hozzám beszél, és te hozzád beszél. Meghallottad-e már őt? Megértetted-e őt? Aztán itt a hetedik versben az van írva, és meglásd, vedd félreérthetetlenül tudomásul, hogy hamarosan eljövök. Üdvös állapotban van az, aki megőrzi e könyv proféciájának szavait. És figyeljétek meg, hogy mi van utána a tizedik versben megírva, hogy az égék már ne legyenek többé pecsét alá zárva. Hogy miért nem? Mert a pecsétek fel lettek nyitva, és Isten titka nyilvánosságra lettek hozva, és az Úr szólt az öveihez. A 9. versben, talán először a 8. verset, én pedig János vagyok az, aki hallottam és láttam ezeket. És amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lábaihoz, levetettem a lábai elé magam, aki megmutatta nekem ezeket, hogy imádjam őt. De ő ezt mondta nekem, mégse tedd ezt, én a te szolgatársad vagyok, és a te testvéreidnek, és a profétáknak, valamint azoknak, akik e könyv szavait megtartják. Istent imád. Mi azért vagyunk ma itt, hogy Istent imádjuk, hogy imádjuk őt szellemben és igazságban. És úgy hiszem, hogy tiszta lelkiismerettel mondhatjuk azt, amit János mondott, vagy ahogy mondta János annak idején, és én János vagyok az, aki mindezeket hallottam és láttam. Én, Ewald Frank, te, bárki is légy, én vagyok az, és te vagy az, aki mindezt hallottam, hallottuk, láttam, és láttuk. Neked nem elég, ha János látta ezeket a dolgokat, neked is látnod kell. Nem elég, ha mások hallották, neked is hallanod kell. Nem elég, ha mások megtapasztalták és befogadták, neked kell megtapasztalnod, neked kell befogadnod. És én, János vagyok az, aki mindezt látta és hallotta. János ezt nem egy dúzadó mellkassal mondta, hanem a legmélyebb alázattal mondta, mert leborult, hogy imádja, hogy hódoljon. Ebből felismerjük egyértelműen. belső meghatódtságból mondta. Szívem mélyén, mélyén meghatódott, hogy a többi apostol közül éppen ő részesült abban a kegyelemben. Ő volt az, aki mindezt láthatta és hallhatta. Testvérek és testvérnők, a majdnem 2000 éves távlatból mi vagyunk ebben az utolsó nemzedékben azok, mi lehetünk azok, akik mindezt láthatjuk és hallhatjuk kegyelemből. És az előbb, amikor énekelve lett a kórus, hogy méltó vagy, Uram, méltó vagy, nem tudtam megállni a szívemben, úgy van, hogy talán ülve elénekelhetünk valamilyen kórust, de hiszen tudjátok, hogy milyen összefüggésben hangzottak el ezek a szavak a Jelenések 5. fejezetében. Nevezetesen, amikor a bárány fogta a könyvet, hogy feloldja a pecséteket. Hiszen a 24 vén volt az, majd a 4 élőlény is, és az egész mennyisereg leborult, levetették magukat, és hódolatokat ajánlották Istennek a következő szavakkal. Te vagy az, aki méltó vagy a dicséretre, a tisztességre és a dicsőségre, mert hagytad magad megöletni, és megvásároltál minket Istennek minden nyelvből, minden népből és nemzetből. Ne feledjétek, szeretteim, amikor a 7 pecsét felnyitásához közvetlenül kapcsolódó éneket vagy kórust énekeljük, hadd énekeljük áhítattal, tisztelettel, mély imádattal, ajánljuk fel Istennek a neki járó köszönetünket, mert nem magától érthetődő, hogy te és én hallottuk ezeket a dolgokat, hogy láthatjuk őket. Ez nem más, mint Isten kegyelme. És ezért igaz az is, az az ége is, amit olvastunk, az öveinek felragyog, mint világosság a sötétségben, mint könyörületes, irgalmas és igazságos. Neked is, és nekem is felragyogtatta magát. És amikor befejezésül még egyszer hangsúlyozzuk, a hálánkat fejezzük ki, hogy az Úr elküldte az ő szolgáját, szeretett Branham testvérünket, akkor nem azért tesszük, hogy bemutassuk egy embert, nem azért, hogy őt állítsuk a figyelem középpontjába, hanem hogy elismerjük az isteni rendet, és hálát adjunk Istennek, hogy mi is méltóvá lettünk téve arra, hogy az Úr színe elé járulhassunk, és halljuk, és lássuk mindezeket a csodálatos dolgokat, amelyeket Isten kijelentett az ő szolgájának, Jánosnak. Akkor, és az ő szolgájának, Branham testvérnek, most, ez időben. Mi vagyunk azok, akik láthatjuk, mi vagyunk azok, akik hallhatjuk. Üdvösek a szemeink, ha látnak, a füleink, ha hallanak, a szívünk, ha képes befogadni és hinni, ahogy a Szentírás mondja, vagy mondta. Legyen, hogy Isten különleges áldása megnyugodjék kegyelemből mindannyiunkon. El ne felejtsétek, mi az igazban vagyunk, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz, Isten és az örök élet. Te átlettél helyezve ő benne, ő belé, és kegyelemből megkaptad az ő örök életét. Ezért ugyanis, hogy érdemes hálát adni Istennek teljes szívből és teljes lélekből. A Jézus nevében. Amen. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyi atyám, teljes szívemből köszönöm neked a te drága és szent ígédet. Te igaz vagy, ó Uram, a te szavad igaz, és mi te benned vagyunk az igazban. Hűséges megváltunk, szabadítunk, értelmünk számára felfoghatatlan Uram, és mégis hittel befogadjuk és elfogadjuk. Halleluja a te nevednek! Ó Uram! A Golgotán meg lett nyitva a te oldalad, a te véred folyt a mi megváltásunkért és a mi megbocsátásunkért. A te szellemedből lévő szellem lettünk, és hasonlatosan minden beteg is. Uram, te vagy a mi orvosunk, te vagy a mi megváltunk, ősidők óta. Seregek, Ura, a te neved. Együtt imádunk téged, magasztaljuk a te véred, a te ígét és a te szellemet erejét. Hadd legyen, hogy a sátán meghátráljon, és hagyjon el mindenkit, mert itt összegyűltek olyan emberek, akiket Jézus Krisztus megvásárolt, akik az ő tulajdonai. Uram, tisztíts meg minket a te véred ereje által. Mosd meg minket, szentelj meg minket a te igazságodban, a te ígéd az igazság. És áld meg minket, akkor áldottak is leszünk. Mi hisszük, hogy megmentettél és meggyógyítottál, és dicsőséget és tiszteletet adunk neked a Jézus szent nevében. Halleluja! Amen!